Királyok második könyve 18. részéből, Királyok könyve második része 18. részének az első 17 verséből. Hósának, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Aháznak a fia, Juda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi volt, Zekária lánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Ő szüntette meg az áldozó halmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágotta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készítetett, mert Izrael fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban Izrael istenében, nem volt hozzá hasonló senki Juda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Leverte a filiszteusokat egészen Gázáig és környékéig, őrtornyokat és erődített városokat egyaránt. Ezékiás király negyedik évében, amely Hósának, Élá fiának, Izrael királyának a hetedik éve volt, Salmanasszer Asszíria királya Samária ellen vonult, és ostrom alá vette. El is foglalta három év múlva, Ezékiás hatodik évében, tehát Hósának, Izrael királyának a kilencedik évében esett el Samária. Asszíria királya fogságba húzolta Izraelt, Asszíriába, és letelepítette őket Hallában és Háborban, Gózán folyónál, meg a Médek városaiban, mert nem hallgattak Istenünknek, az Úrnak a szavára. Áthágták szövetségét, és mindazt, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt. Nem hallgattak rá, és nem teljesítették. Ezékiás király 14. évében felvonult Szanherib, Asszíria királya Júda összes erősített városa ellen, és bevette azokat. Akkor Ezékiás Júda királya ezt az üzenetet küldte az asszír királyhoz Lákisba. Védkeztem, vonulj vissza innen, vállalom, amit kirósz rám. És Asszíria királya 300 talentum ezüstöt, meg 30 talentum aranyat vetett ki Ezékiásra, Juda királyára. Ekkor odaadott Ezékiás minden ezüstöt, ami az Úr házában és a királyi palota kincstárában található volt. Ugyanakkor vágotta le Ezékiás az Úr temploma ajtószárnyainak és ajtófélfáinak az aranyborítását is, mivel maga Ezékiás Juda királya borította be, és azt is odaadta az asszír királynak. Az asszír király azonban elküldte hadvezérét, udvarmesterét és kincstárnokát Lákisból Ezékiás király ellen erős hadsereggel Jeruzsálembe. Ezek felvonultak és megérkeztek Jeruzsálem alá. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, az itt leírt történet az asszír királyok emlékkönyveiben is részletesen le vannak írva. Nagyon jól ismerjük a történelemből. Nem mondom el részletesen. Arról van szó, hogy amikor Asszíria egy kicsit meggyengült uralomváltás miatt, úgy gondolták a környező kis népek, hogy elérkezett az ideje annak, hogy megszabaduljanak az asszír fennhatóságtól. Bátorította őket folyamatosan Egyiptom, és nagy segítséget ígért. Legtöbbször ez csak ígéret maradt, és nem teljesen. Ha pedig küldött is segítő seregeket, azok is gyengék voltak, kevéssé képesek a harcra. Egy ilyen szövetségbe került bele Ezékiás király is. Felázadtak Asszíria ellen, elhatározták, hogy nem fizetik meg az adót. De az új uralkodó meg tudta erősíteni a hatalmat, elindult a seregével, leverte a kis államokat, elindult Egyiptomban szembe is, és közben Júda országát is elkezdte felfedezni, és bevette, bekerítette Jeruzsálemet. Ezékiás egy hívő király volt. Úgy emlékezik róla a Biblia, hogy teljes szívvel az Úr útján jár, pontosan úgy, mint Dávid. Feljegyzik róla, hogy egy hatalmas kultuszreformot tartott, a szent fákat, a szent oszlopokat kivágta, végrehajtotta Mózesnek azt az akaratát, hogy csak Jeruzsálemben lehet tisztelni az Istent. És ezeket a félig pogány, félig bálvány kultuszokat megszüntette. Egy hívő király volt. Az Úr útján járt mindenben. És mindenben megáldotta őt ezért az élő Isten. De a hívő király is hozott rossz döntést. És ez nagyon intő figyelmeztetés a számunkra. Mi is hívő emberként tudunk rossz döntést hozni. Nagyon gyakran egyszerre jellemző ránk, hogy Isten áldott emberei vagyunk, másrészt pedig rossz döntéseket hozunk. Vagy így mondták ezt a reformátorok, hogy egyszerre megigazított ember, és egyszerre bűnös ember is. Számolnunk kell mindezzel a kettővel. Ott van bennünk Isten kegyelme, jósága és szeretete, amelyikkel megállt, mi pedig belekapaszkodunk hittel, másrészt pedig ott vannak az életünkben rossz döntések, mulasztások, olyan terhek, amelyek vádolják a lelkiismeretünket. És mindaddig, amíg testben élünk, ezek meg is fognak maradni. Vitatják az írás magyarázók, hogy tulajdonképpen baj volt-e, hogy fellázadt Ezékiás király. Vannak, akik azt mondták, hogy jól tette, meg is szabadította őt az Úr. Csak az volt a baj, hogy Egyiptomra támaszkodott, és nem teljesen az Úrra. De azt olvassuk a Bibliában, Ezékiás király is elismerte az asszír uralkodóval szemben, hogy védkeztem. Hibát követtem el. És kész volt megfizetni azt a hatalmas, nagy büntetést, amelyet kirúgtak rá. Amikor egy hívő ember vétkezik, akkor nagyon fontos, hogy kérjen bocsánatot. Mindnyájan tudjuk, hogy bocsánatot kell kérni attól is, akit megbántottunk, vagy akivel szemben hűtlenek voltunk, és bocsánatot kell kérni az élő Istentől is. És Ezékiás király hívő emberként kész volt megfizetni a tartozást. Azt olvassuk, hogy le kellett várni az ajtóról az aranyborításokat. Ő készítette el ezt korábban, de kész volt még ezt is levárni, hogy meg tudja fizetni a tartozásokat. Asszíria királya elfogadta a fizetséget, de nem fejezte be a büntető hadjáratot. Elküldte a követeit, akik egyrészt ígérgettek, másrészt pedig igyekeztek megfélemlíteni a népet. már szinte olyan csodálatos ígéreteket fogalmaznak meg, mint amit megfogalmazott Isten, hogy milyen csodálatos földre fogja elvinni őket, ahol majd letelepíti, mintha az lenne a Kánaán, és nem is fogság lenne. Másrészt pedig elhangzott a megfélemlítés, ha valaki a bibliaolvasó kalauz szerint olvassa az igéket, tudja, hogy milyen rettenetes dolgokat is mondott. És végül felfúvalkodott, és a fenyegetésben eljutott egészen az Isten káromlásig, hogy már Isten szabadító hatalmát is kétségbe vonta. Megkapta a váltságdíjat, megkapta a bocsánatkérést, és nem tudta befejezni a támadást. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy mi vajon beszoktuk-e fejezni a magunk haragját és a pörvekedését. Abba tudjuk-e hagyni? Vagy pedig mondjuk. Nem véletlenül figyelmeztet bennünket arra Jézus Krisztus, hogy ha valaki megbántott titeket, akkor ne átkozzátok. Ne átkozzátok, hanem áldjátok. Arra tanít bennünket ezzel is, hogy be kell tudni fejezni. Minden bántást, minden sérelmet meg kell bocsátani. És amikor Péter megkérdezte, hogy hányszor, és egy nagy számot akart mondani, hogy 7-szer, és tehát teljesen, akkor Jézus azt felelte, hogy nem, hanem 70-szer, 7-szer is. Beszoktuk-e fejezni? Mert Ezékiás király nem fejezte be, hanem ment tovább, mert bosszút akart állni. Nem fogadta el a bocsánatkérést, elfogadta a váltságdíjat, de nem bocsátott meg, hanem bosszút akart állni. És mindent fel akart perzselni Jeruzsálemben. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy mi vajon elfogadjuk-e a másik bocsánatát. Abba hagyjuk-e? Befejezzük-e? Vagy pedig az a célunk, hogy magunk körül mindent elpusztítsuk. Biztos emlékeztek rá a testvérek, hogy volt egy régi sláger, amelyik így szólt, hogy mint a Vezúv néha tombol, maga körül mindent lerombol. Vannak ilyen emberek. Ha elkezdik a tombolást, nem tudják abba hagyni. És minden elpusztul körülöttük. Mit tesz egy ilyen lehetetlen helyzetben egy hívő ember? Ezékiás felment a templomba, és az Úrhoz fordult. Olyan szépen írja le igény, hogy az asszír király egy levelet küldött, nem mondom el végig a történetet, olvassuk el, éppen a napi igében van benne, tehát Ezékiás király, vagy az asszír király egy levelet küldött, abban a levélben gyalázta az élő Istent, elmondta, hogy a más népek istenei sem szabadították meg őket, hát te kibe bízol, te magad romboltad le az oltárokat az országban, kiben bízol, csak hogy Ezékiás király fölvitte ezt a levelet, és kiterítette az úrházát. Tekercsek voltak ezek, azokra hasábonként felírva a szöveg, és kiterítette az úrházában. Oda terítette az úr elé, hogy uram, ezt mondta ez az idegen ember. Egy csodálatos bűnbánó imádságot kezdett el, hogy uram, tényleg így van. Elment és a pogány népeknek az isteneit megsemmisítette. A bálványszobrokat szétszórta, a templomaikat lerombolta. De azok nem is voltak istenek, azok csak bálványszobrok voltak. És most felfúvalkodottságában téged is gyaláz, minket pedig meg akar alázni. Kérünk, kegyelmez rajtunk. És amikor őszintén bűnbánó imádságot tartott a templomba, elmondta ezt a csodálatos imádságát, akkor Isten elküldte Ézsaiás prófétát, aki azt üzente, meghallotta Isten az imádságodat. Megaláztad magad az Úr előtt. És Isten kegyelmezni fog neked. Mielőtt tovább mennénk, hagyjáljuk meg itt egy percet. Elgondolkoztunk-e azon, hogy milyen nagy dolog, hogy ugyanúgy bemehetünk az Úr templomába, ahogyan bement Ezékiás király. És az Úr előtt kitárhatjuk a magunk kérését. És oda tárhatjuk Isten elé mindazt, amit mások mondanak, gyalászkodva rólunk. És kérhetjük, hogy Isten bocsássa meg ezeket a bűnöket, az övékét is, és a miénket is. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e rajta, hogy milyen nagy dolog, hogy imádkozhatunk. Református embereként olyan természetesnek veszünk, hogy eljövünk a templomba és imádkozunk. Pedig milyen nagy dolog, hogy kérhetjük az élő Istent. Sajnos a református gyakorlatban kialakult egy nagyon rossz szokás, hogy szinte követelőzünk az Istennel szemben. Nagy Lászlónak a vers sorát szokták idézni, hogy nekem a kérés nagy szégyen, akkor is adjon, ha nem kérem. Ez nekem jár valahogy, nem? És kialakult az 1800-as évektől kezdve a református kegyességben egy gyakorlat, hogy nem is kérünk Istentől, hanem szinte követelmezünk. Figyeljük meg, hogy milyen nehezen mondjuk ki az imádságunkban azt, hogy kérlek szépen Istenem. Ha a gyerekeink kérnek valamit, és azt mondja nekünk, hogy anya adj, vagy apa adj, akkor azt mondjuk, hogy nem, kérlek szépen, adjál. Nem ezt mondjuk? És Istennek milyen természetesen fogalmazunk így a gyülekezetben, hogy kérlek Istenem, hogy add meg. Ez nem kérés, ez utasítás. Meg kéne szoknunk, hogy Istennel szemben is sokkal udvariasabban fogalmazunk. Olyan természetesnek veszünk, hogy feljövünk az Isten házába és kérünk. Pedig ez egy rendkívül nagy dolog. Elgondolkoztunk-e rajta, hogy nem is vagyunk méltók arra, hogy Istentől kérjünk. Nem is azért hallgatja meg a kérésünket, mert mi olyan jó emberek vagyunk, vagy vallásos emberek, hanem azért, mert Krisztusért szeret bennünket, és Krisztusért meghallgatja a kéréseinket. Azt olvassuk az igében, hogy először Isten csodálatos ígéreteket adott. Azután pedig csodát tett. A csodálatos ígéretek egyike úgy szól, hogy jelet ad az Úr, az elsőben azt teszitek, ami a Földön maradt, nyilván a hadsereg lerombolt mindent, végig tud mindent, elpusztított mindent, abból fogtok élni, ami a Földön maradt, a második évben a sarjúhajtásokból, tehát a elhullott magok kikelnek, valami azért csak terem, de a harmadik évben majd terem a Föld. Tehát addig is gondja lesz Istennek Izrael népére, de van ebben egy rejtett üzenet is. Nem tudom, hogy akkor megértették-e, de a Biblia magyarázók egyformán mondja. Lesz sarjúhajtás, sarjat fog hajtani a Föld, lesz maradék. És ez a maradék aztán később mi így valljuk, hogy maga Jézus Krisztus volt. Lesz maradék. Ha az egész elpusztul is, de Jézus Krisztusban ad Isten egy maradékot. Isten kiválasztotta az ő népét, az ő népe elfordult tőle, azt a népet elvetette, az úgy mondja Pál apostol a római levélben, de Krisztusban adott egy maradékot. Aztán a második ígéret úgy hangzott, hogy se nem emel töltést ellened, se nem ostromolja meg a várost, hanem elmegy, és többet nem is jön vissza. És ez így is történt. Mire a követ visszaért, addigra Asszíria királya Egyiptom ellen vonult, azt a hírt hallotta, hogy az etiópok is föllázadtak, az viszont egy nagyon komoly dolog volt, el kellett vinni, oda kellett vinnie a seregét, de a Jeruzsálemet ostromlók viszont vagy egy járványban, vagy valami miatt meghaltak. 120 ezer ember. Az egész sereg megsemmisült. Elvonultak, és többet nem jöttek vissza. Nem mondom el a történet végét, csak azt, hogy az asszíriai király egyszer fölment Istenének a házába, és ott a két fia megölte és elmenekült. Pedig átka mindenről egyszer. De ez 20 évvel a mostani események után történt. És 20 évig nem jött vissza Asszíria királya, és nem ostromolta meg még egyszer Jeruzsálemet. Szó szerint beteljesedett Isten ígérete. Isten csodát tett. De értsük meg jól, Isten csodája nem igazolja Ezékiás korábbi döntését. Azért, mert valami sikerült, még nem igaz, hogy az Isten akarata szerint volt. Világosan kimondta Ezékiás, vétkeztem. És ki is fizette az adósságot, amelyet ki kellett fizetni. De Isten könyörült rajta. És attól, hogy valaki Isten könyörül, nem jelenti azt, hogy jó volt az, amit tett, mert végül is jót hozott ki belőle Isten. Dehogy volt jó. Csak Isten jót hozott ki belőle. Gondoljunk csak arra a bibliai történetre, amikor Józsefet eladták a testvérei. Bocsánatot kértek Józseftől, József pedig azt mondta, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani, hogy ezzel sok név életét megmentse. Szó sincs arról, hogy azért csak jó volt az, hogy eladták Józsefet, bedobták a kútba. Nem, nem. Nem volt abban semmi jó. Isten sokszor még a rosszat is föl tudja használni, de nem igazolja ezzel a mi gonosz döntéseink. Vagy gondoljuk arra, amikor Jézus Krisztus keresztre feszítették. És a nép azt kiáltotta, hogy feszítsd meg, véle rajtunk és a gyermekeinket. Szó sincs arról, hogy ez valami jó döntés lett volna. Nem volt jó döntés. Isten káromlás volt. Amit mondtak, az mindenestől fogva bűn volt. De Isten a bűnüket felhasználta, hogy Jézus Krisztus vérének az érdemét még rájuk is, ránk is, és minden emberre kiterjessze. De ezzel nem lehet igazolni, hogy mégiscsak helyes tett lett volna Jézus Krisztusnak a keresztre adása. Még azt se lehet mondani, hogy Istennek csak el kellett valahogy intézni ezt a dolgot. El tudta volna intézni ezt Isten másképp is. Nem volt szükség ahhoz, hogy a saját népe kiáltsa azt, hogy feszítsd meg. Ha nem kiáltják, akkor is Pilátus keresztre tudta volna adni Jézus Krisztust. Ahol, hogy jót hozott ki Isten a mi gonosz döntésünkből, még nem kell a mi gonosz döntésünket átmázolni és úgy tenni, mintha az jó lett volna. Vigyázzunk, ez nagyon-nagyon nagy veszély. Mi lesz az áldása, ha valaki, ugyanúgy, ahogy Ezékiás király is, megvallja a bűneit? Elhangzik egy csodálatos ige. Mondjuk, pajzsa leszek. Képzeljük el, azt a harcost, akinek a kezében ott volt a kardja, a másik kezében pedig a pajzsa. És ez a pajzs védte őt. Vagy néha előfordult, mint a pogány Góliátnál is, hogy olyan hatalmas pajzsa volt, amit más ember vitt előtte. És ha az ellenfél, akár nyilakkal, akár tüzes nyilakkal, akár más módon akarta megsemmisíteni őt, ez a pajzs védte. Isten azt mondja, hogy ő maga a mi pajzsunk. És az ördög akárhol is igyekszik tüzes nyilakkal támadni bennünket, véd bennünket az élő Isten. Mik ezek a tüzes nyilak, amelyekkel támad bennünket az ördög? A csüggedés, a kétségeskedés, a nehézségek, a szomorúság, amikor kilátástalannak látjuk a helyzetünket. Gondoljunk csak egy olyan hatalmas személyiségre, mint Illés próféta. Óriási győzelmet aratott Izraelben. És elcsüggett. Azt mondta, hogy jó meghalnom, mint én nem. Vedd el, Uram, a lelkemet. Mindegyikünk életét támadja az ördög. Ott vannak a tüzes nyilak. És lövöldöz bennünket. Ha valamelyik nyila eltalál, sebet ejt a szívünkben, akkor nagyon sokszor látom, hogy egy-egy hívő ember hátat fordít a hitnek. Isten azt ígéri, hogy ő lesz a pajzsunk, és felfogja ezeket a nyilakat. Pál apostol is beszél a hit fegyvereiről, és ott is megemlíti a hit pajzsát. De itt egészen csodálatos dolgot mond az ige. Az, hogy ő maga lesz a pajzsunk. És hiába támadnak, nem fognak tudni legyőzni. És nem csak az ördög támad, hanem nagyon gyakran emberek is. Mint itt ez az asszír uralkodó. Emlékszünk rá, hogy a tavalyi évben a hitbeítő táborunkba eljött Szála Lajos, ő egy maffia főnök volt itt Magyarországon, és a börtönbe mentén. Átadta a szívét az élő Istennek, leborult és imádkozott, és új emberre lett. Ilyen nagy csoda is megtörténik, hogy valaki, aki az alvilágban tízezer embert mozgatott, elég nagy szám ez a magyar alvilágban, megtért, és elhatározta, hogy soha többé nem fog a bűn útján járni. Elmondta, hogy egy alkalommal ment a börtön folyosóján, rabok, rabtartók, tehát őrök kísérték őt, és jött vele szemben egy másik ember is, aki ott a börtönben a riválisa volt, hasonló nagy ember. Őt is kísérték. De valami miatt nem figyeltek oda a börtönőrök, és egy folyosón vezették egymással szemben ezt a két embert. Akkor mindenki hirtelen megijedt, hogy most mi fog történni. Nyilván nem voltak a zárt épületen belül vezetőszáron, és azt mondta, hogy ő már indult volna, hogy támadjon. És minthogyha valaki szemből belevágott volna, hátra hőkölt, és akkor azonnal leesett a tantusz, hogy ő már Isten megtért embere, és nem viselkedhet úgy, mint korábban. Pajzsa lett az úr. Milyen furcsa ez gondolunk, hogy valakit éppen a pajzsa lök vissza, de itt ez történt, hogy visszalökte őt az úr, és nem tudott ugyanúgy kakaskodni, mint korábban tette volna. Mindjárt, ha előfordul ez a nagy kegyelem, hogy Isten a pajzsunk, mert ő még a legkilátástalanabb helyzetből is meg tudja szabadítani a népét. Azért gondoljuk végig ezeket a régi ószövetségi történeteket, mert ebből láthatjuk a legvilágosabban, hogy Isten népének mindig pajzsa az Úr. Ha a nép megalázkodik Isten előtt, megvallja a bűneit, rendezi az életét, megfizeti az adósságát, akkor mindig pajzsa az Úr. És a leglehetetlenebb helyzetben is számíthatunk az élő Istenre. El nem tudom képzelni, hogy mi van lehetetlenebb helyzet, mint amikor egy 120 ezer főnél nagyobb sereg körülveszi a várost. Ott nincs semmi esély a szabadulásra. Emberileg nincs, de Isten szerint van. És ha mi leborulunk előtte, és kérjük az ő segítségét, ma is van hatalma, hogy megszabadítson bennünket. Ma is van hatalma arra, hogy megújítsa az életünket. Én rendkívüli módon sajnálom, hogy családok élete megy tönkre, nemzedékről nemzedékre, ugyanazokkal a bűnökkel, ugyanazokkal a nyomorúságokkal harcolnak. Pedig testvérek, nem kellene ennek így lennie. Le kéne borulnunk az Isten előtt, és kérni kéne, hogy segítsen rajtunk. Segítsen a gyermekeinket, segítsen az unokáinkat. És az ő életükben is tegyen csodát. Legyen a pajzsuk, legyen a támaszuk. Újítsa meg az életüket. Szabadítsa meg őket a sokféle szorongástól, idegen szóval neurózistól, szabadítsa meg őket a kétségeskedésektől, az aggodalmaskodásoktól, a lehetetlen helyzetektől. És adjon nekik új szívet és új gondolatokat. Pajzsa-e az életeteknek az élő Isten? Kéritek-e, hogy ő legyen a támaszotok és ő legyen a segítséget? Tegnap, amikor leírtam ezt a prédikációt, akkor még nem gondoltam rá, de gondolhattam volna rá, hadd mondjak el egy történetet. Ez körülbelül na, 20 éve, 25 éve történt, még akkor a Szilágyi Dezső téri gyülekezetben voltam lelki pásztor, és bejött hozzám egy fiatal hölgy, még akkor nem volt asszony, és elmondta nekem, hogy nincs lakása, és szeretné, hogyha lakása lenne. De hát nincs semmi megoldás. És már sokan tanácsolták neki, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan megtakarítási formákat válaszol, de hát nincs semmi lehetőség. Mondtam, hogy nem tudok segíteni, és ő fejezte be a beszédet azzal, hogy de hát eddig is Isten segített rajta, és majd ezután is fog Isten segíteni. És aztán találtak egy egészen különös albérletet, egy olyan lakást, amelyik még egy kis parkra is nézett, ugye emlékszem, hogy egy vagy két lépcsővel volt lejjebb, de mint a nulla szint, de parkra nézett, egy nagyon-nagyon kedves kis lakás volt. És akkor rendeződött szépen az élete, Isten vezette, csodálatosan megsegítette, boldog családot adott neki, és egyszer egy biblia óra után állunk fel, veszük a kabátunkat, és azt mondta, hogy már mindenki úgy szedte volna össze a cuccát, ma láttatok itt utoljára. Döbbentem. Kérdeztük, hogy mi történt, és elmondta, hogy egy nagy betegsége van, és ez nem sok jót jelent. Ha gyerekei születnének, akkor az nagyon segítene, azt mondták az orvosok. De már nincs annyi idő, hogy gyerekei születhessenek. Nem tudom, el tudják-e képzelni az emberek ezt, vagy a testvérek ezt a lehetetlen helyzetet. Leültünk, imádkoztunk Isten elé, vittük az ügyet. Aztán én elkerültem onnan. Isten csodálatos módon végig a pajzsunk volt. Már jóval a rendszerváltás után a 2000-es években találtak egy olyan házmesteri állást, amiben úgy lehetett beköltözni, hogy nem kellett egy cserelakást biztosítani. És végig megtartotta őket az élő Isten. És ezt azért mondom el, mert ma itt vannak a templomban. És biztos azt gondolja, hogy gyülekezet, hogy a lelkész az így mesél ilyen történeteket, mert valahol olvasta, vagy kitalálta, vagy nem is mondtam el mindent olyan részletesen, ahogyan történt, de itt vannak a templomban, és ők a bizonyítékai annak, hogy ha valaki egy ilyen nagyon lehetetlen helyzetben elmondja az élő Istennek a baját, oda tárja elé a kéréseit, ahogyan Ezékiás király is oda támasztotta, vagy oda tárta, akkor egész biztos lehet abban, hogy a mindenható Isten segít. Van ennél lehetetlenebb helyzet, hogy valaki nem talál lakást az első kerületben, nem talál olyan albérletet, amit meg tud fizetni, senki sem talál. Van annál lehetetlenebb helyzet, hogy valaki küszködik egy betegséggel. Van annál lehetetlenebb helyzet, hogy valaki szeretné, hogyha gyereke születne, és úgy néz ki, hogy orvosilag lehetetlen. És ha valaki oda tárja a kérését Isten elé, akkor az ilyen lehetetlen helyzetekben is meg fogja tapasztalni, hogy pajzsa az Úristen, Jézus Krisztusért. Nem érdemeljük meg. Olyan jó, hogy éppen a mai alkalommal hangozhatott el ez a szép trombita szóló, majd egyszer elénekeljük, hát ha lesz olyan testvér, aki vállalja, hogy elénekli, az ennek a trombita szólónak a keresztjén szövege, hogy jeltek, áldjuk Istent, zenjük, dicsérjük nagy nevét. Jeltek, áldjuk a mi pajzsunkat, aki segítségünk volt eddig is, és segítségünk lesz ezután is. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus. Köszönjük azt, hogy elmondhatjuk a kérésünket, elmondhatjuk a gondolatainkat neked. Azt kérjük, Úrunk Istenünk, hogy méltatlan voltunk ellenére, mégis kegyelmez nekünk. És azért könyörgünk, kérjük szépen, hogy légy irgalmas hozzánk, légy a támaszunk, te légy az erőforrásunk. Köszönjük, hogy jó volt ott a kegyelmeddel, körülveszel bennünket. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a gyászoló testvérekért. Kérjük, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével, és mutasd meg a számukra azt az országot, ahol élsz, és ahova hazavász bennünket. Kérjük, hogy segítsd őket arra, hogy soha el ne felejtsék azt, aki a számukra olyan fontos volt. De hagyd tudjanak tőled kapott vigasztalással az örök élet reményében emlékezni rá, visszagondolni a szeretetben együtt töltött esztendőkre, és mindazokra az áldásokra, amelyek oly fontosak voltak a számunkra. Könyörgünk hozzá, Urunk, a betegeinkért. Kérjük, hogy te légy a betegeinknek is a pajzsa. Imádkozunk azokért, akik otthon szenvednek, és azokért is, akik kórházban vannak. És kérjük, könyörgünk a testvérgyűlök kezeteinkért, Erdélyben és Kárpátalján is. Kérjük azt, hogy őket is te tartsd meg, te segítsd meg. Vezesd az életük útján. Nekünk még nagyobb szükségünk van a te jó voltodra és a te kegyelmedre. Légy a pajzsunk, te légy a támaszunk. Könyörgünk hozzád, mennyei édesatyánk. Őrizd meg bennünket, anyád kísértéseiben, veszélyeiben. És segíts arra, hogy ne csak a testünk pihenjen meg, hanem a lelkünkben is hozzá kerüljünk közelebb. Így imádkozunk hozzád a hitmélyítőhetünkért is. Mindenben a te segítségedre van a legnagyobb szükségünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenvedessék meg a te neved, jöjjön a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mi a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű alakozott szereti az Isten. Istennek népe álljon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítja meg az Úr az őrcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az őrcáját tereját, és adjon néked békességet. Amen. Gyülekezet fogadjál. Testvérek, én megmondom őszintén, egy kis bajban vagyok, én az előtt úgy emlékszem, hogy láttam a Mária, nincs itt. Ja, ő ment ki, mert ki akartam hívni, és szerettem volna kérni, hogy tegyen meg azt, hogy fel is vettem a szemüvegem, mondom, hogy ennyire nem lehetek valsi, hogy nem veszem észre a tanulatlanokban, de szerettem volna őt kérni, hogy erősítse meg, hogy tényleg így volt. János megerősített. Az elején nyilván még nem emlékszel, amikor még nem voltál a családod, egy perc azért gyere ki, hogy mutassuk meg. A két lány is hagyd kérje, gyertek már ki, hogy legalább hagyd mutassam meg, hogy Marianna kiment, hogy látszik föl rosszul, hogy gyertek, álljatok ide az utatokkal elé. Most épp voltak, nagy kegyelem, álljatok ide is. És az édesanyja volt az, aki elmondta, ha gyermeke születhetne, akkor ezen a nagy betegségen keresztül juthatna, és ő volt, és akkor megszületett a neveteket, mondjátok, mutatkozott örökre.
Elég
ő. És az édesapa fél pedig, aki egy részét a nagy kegyelmi időszaknak átérte, a másik részét pedig, hát azt még elmondta, történt, arról pedig biztos. Nagyon szépen köszönjük, Isten áldja. Van még valami, amit ehhez hozzá szeretnél tenni?
Nem, meg azt hiszem, hogy a lényegi dolgokat azt így elmondtad. Ez egy nehéz időszak volt az életünkben. Most is vannak nehéz időszakaink, de olyan nehéz időszak azért az nagyon-nagyon nehéz volt, és az, hogy a két lányunk megszületett, azért az egy nagy ajándék a nagyon betegsége ellenére is, így megoldottak a
szépen Isten áldjon. Nem gondoltam én ezt végig a prédikáció megírásakor, de Istennek legyen hála, hogy ez most így történt, hogy elmondták. Én elmondtam ezt a történetet részletekben is, de egészen más, amikor valakik itt vannak, és ők maguk is igazolják, hogy ez tényleg így történt. Kedves testvérek, a feltámadás és az örök élet reményében hirdettem, hogy elkísérték utolsó útjára Erdélyben az ő szülőföldjén Filett Ilona testvérünket 85 esztendős korában. Fia, aki gyülekezetünk presbitere és családtagjai gyászolják. És elkísérték utolsó útjára dr. Braun István testvérünket, aki 55 esztendős korában adta vissza lelkét a Teremtőnek. Ők nem Kistarcsán laktak, de édesanyja és sógornőjeik, akik Kistarcsán, ők gyászolják. Isten adjon vigasztalást a számukra a feltámadás reményében. És előzetesen hirdetem, hogy pénteken 10 órakor temetjük Veres Sándor testvérünket, pénteken 10 órakor. Isten adjon vigasztalást a feltámadás és az örök élet reményében. Úgy, ahogy Jézus Krisztus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is érzel. Kedves testvérek, szeretném hirdetni, hogy